Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, úgy döntöttem, hogy első mondatként ide citálom azt a mondatomat, amivel a mai műsort indítottam, amelyik így szólt. A mai műsor utolsó részében vendégem lesz a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb háttérembere, a Magneoton alapító vezérigazgató Jós István, azaz a Jós Pisti, mert hogy az idén Fonogram életmű díjat kapott az elmúlt 40 éves hazai zeneiparban eltöltött munkásságáért. Szerintem ezt jól összefoglaltam. Szervusz Pisti! Most, hogy bekapcsoltalak.
Igen. Annyi mindent megtudtam így magamról a Falcon Fotból.
Miért? Először is gratulálok a Fonogram életműdíjhoz, ugye 40 éves munkásságod. Miért lepődtél meg olyan nagyon, amikor fölhívtalak telefonon, hogy Pisti, szeretnék egy picit erről beszélgetni, meg egy kicsit lapogatni a hátadat, válladat, és egy kicsit téged megünnepelni?
Nagyon jól esett, hiszen azért egy pár évtizede ismerjük egymást, és mondhatom azt, hogy baráti a kapcsolatunk, de arra nem gondoltam, hogy ebből műsor is lesz. Nem tudtam, hogy ez olyan fontos esetleg a hallgató számára, vagy akár neked.
Hát a hallgató számára azért kell, hogy fontos legyen, mert hiszen nem véletlenül citáltam ide ezt az első mondatot, te egy olyan háttérembere voltál, és vagy a magyar könnyűzenének, és az elmúlt 40 évet vesszük azért most górcső alá, amelyikben sikerek, bukások teljesen normál módon, mint aki egy vállalkozásban, egy zenei vállalkozásban megy, sikeres koncertek, bukott koncertek, sikeres kiadványok, bukott kiadványok vannak, ahol te azért mindig a magyar zenére fókuszáltál, mindig a magyar zenében dolgoztál. 1986 óta, 40 év. Mi volt akkor 86-ban? Hogy indult el az egész?
Hát 86-ban azért én még táncos voltam, ugye az Zoltán Erikával.
Így van, ráadásul tőled a színpad nem állt messze.
Igen, és hát azért sokat jártunk külföldön, sok fellépésünk volt, és ott azért elég komoly benyomások értek minket, úgy zenében, színpadi showban, akkor ugye a dizájnban, tehát nagyon sok mindent haza tudtunk hozni Magyarországra, hiszen akkor nem nagyon volt jellemző, hogy a magyar előadók, fellépők, táncosok ugye külföldre szerződést kapnak. Kivételes helyzet volt.
A zenészek azok mentek, igen, de a táncosok nem nagyon.
Igen, így van. És hát ugye Zoltán Erika feleségem volt, tehát evidens volt, hogy amikor 86-ban az Interpop Fesztiválon elindult a Szerelemre születtem című dallal.
Siófok.
Így van, Siófok. Akkor ugye az volt a feladat, hogy akkor én, mint táncos, szépen szögre akasztom a cipőimet, és fogok egy diplomatatáskát, és menedzser leszek. Tehát így bele a sűrűjébe. És akkor még nem volt megígérve, hogy az Interpop Fesztivál után egyáltalán Erika, vagy az a dal sikeres lesz, de azt tudtam, hogy ez, mint szólista tud működni, ez ebben a duetben nem lehet sikert csinálni. Akkor biztos nem lehetett.
Oké, de hát ez mondjuk egy nagyon egyszerű állapot volt. Egy ember volt az istállódban, akit neked gondoznod kellett, akinek egyengedted az útját, tárgyaltál fellépések, diplomatatáskával beférjen a dollár, vagy az, akkor még kellett német nyugatnémet bárka, ahogy kell. Viszont hát eljött az a pillanat, amikor egy sokkal nagyobb levegőt kellett venned, és már jött nem a producerség, hanem a kiadósság, a magneotonság.
Így van, hát 1990-ben lehetőség nyílt arra, hogy ne csak a Hungaroton monopól helyzetét nézzük, hanem újabb és újabb kiadók létrejöhettek, és az elsőként, vagy az elsők között a Magneoton is tulajdonképpen megalakult, a Pásztor Lacival kezdtük ezt. És egy olyan érdekes dolog jutott most eszembe, hogy én annyira lelkes voltam ettől, hogy a teljes vagyonomat ilyen all-in-be betoltam. Tehát emlékszem, amin volt, ugye nekem ékszerész volt a szakmám, és aranytárgyak, szép drága kövek, készpénz, lakás, autó, tehát mindent betoltam, ez nagyon pénzigényes ügy, ez az egész show business és kiadósdi, de én nem gondoltam, hogy ez nem fog menni. Tehát egyszerűen most már biztos kockázatkerülőbb lennék, de abban a pillanatban én csak a sikert láttam. Nem volt más a szemem előtt.
Kellett hozzá a Pásztor Laci? Tehát kellett, hogy kettőtök vállán nyugodjon ez az egész?
feltétlen. Azt gondolom, hogy egymást erősítettük. Én sokkal nem lelkesebb, hanem én sokkal merészebb, bátrabb, őrültebb voltam ebbe a dologba, mert egyszerűen én úgy gondolom, hogy ez az egész show business, ez kell egy bátorság, hogy újszerű dolgokat merjen az ember kipróbálni.
Ez lett volna a következő kérdésem, mert hogyha ketten visznek egy bizniszt, ott a két különböző egyéniség nagyon szépen tudja egymást erősíteni. Tehát akkor te voltál a bátor, az ajtót berugom most jó értelembe véve, próbáljuk, meg csináljuk. A Laci pedig néha úgy vissza kellett, hogy ráncson a földre?
Nem engedtem magam sokszor visszarántani. Például volt a Rapülők nevű formáció.
Aha, azok kik is voltak?
Szerintem tudod. És a Geszti bejött hozzám a kiadóba, és nagyon jóba voltunk egyébként, és akkor mutatta, hogy éppen hol tartanak ezzel a Rapülőkkel. És akkor igazán még rap volt csupán, nem voltak nagy refrének. És beszélgettünk, de én annyira jónak találtam ezeket a szövegeket, ami utólag a Bolond is okos, már akkor azt mondták, hogy egy rádiós műsorvezető, vagy televíziós műsorvezető ne reppeljen, az nem is egy magyar műfaj.
Pisti, nem is az volt, hogy bocsáss meg, hogy ne reppeljen. A rap Magyarországon? Mit akartok vele?
Így van. És én nagyon-nagyon hittem benne, és emlékszem, hogy a Laci elutazott külföldre 3 hétre, és kapóra jött, mert mondtam, na, akkor figyelj, én ezt most megkockáztatom, nem tudom, mi lesz ebből, de kihagyjuk. És amire a Laci hazajött, addigra aranynemez lett a Rapülők. Tehát azt mondom, hogy igenis volt benne kockázat, és nem egóharc volt, hogy én megmutatom, hogy igazam van, hanem annyira hittem benne. Tehát ez hit nélkül nem megy.
Az valóban igaz, hogy a Gesztiék akkori megjelenése egy nagyon színes volt. Egyébként az akkor alakuló nagyon színes magyar zenei világban, de öltözködésben, szövegkörnyezetben, zenében picit funky, picit ott volt, mosolyogni lehetett, táncolni lehetett. Hát ugye egy nagyon fontos kérdés a te munkásságodban, hogy az a beleszagolok a levegőbe, és mit érzek meg majd a jövőbeli sikerekből, vagy a sikertelenségekből, az milyen százalékban játszott szerepet, az a jó ráérzés az elmúlt 40 évben nálad?
Én nagyon szerencsés voltam, mert úgy látszik, hogy engem olyan előadók találtak meg, akikért tudtam rajongani.
De várját, ez úgy működött ez a dolog, hogy bekopogtak hozzád, vagy te figyelted a piacot, és akkor te is azért megkörnyékeztél, a színpad mellett átcsorogva, árgus szemmel néztél, és utána bementi az öltözőbe, hogy figyelj, úgy gondolom, hogy dolgozzunk együtt.
Ez vegyesen történt. Igen. Tehát menni is kellett, kutatni kellett. Azt szoktam mindig mondani, hogy mi olyanok vagyunk, mint az aranymosók, akik fognak egy ilyen tálat, és szépen egy a folyóból kimerik, és itt a demo felvételekről beszélek, amit éjjel-nappal szinte hallgattam. És ugye ez is rossz, ugyanúgy merem ugye az edényt, és csak a homok, és semmi, és hopp, van egy kis aranydarab, akkor megállunk, és szépen megmunkáljuk.
Nagyon fontos dolgot mondtál, bocsánat, meg kell, hogy egy picit beszéljük ezt. Ugye akkor, amikor majd egy zene elkészül, van egy producere, aki megálmodja a lágét, a hangzást, minden egyéb mást. Voltak éppen a 80-as években, amikor elindultatok ti, és ezt a szakmát vittétek, akkor ti voltak éppen producerek is voltatok, most a demo felvételekről jutott eszembe, hogy ott nektek alakítani kellett, le kellett nyesegetni a különféle hajtásokat, hogy az olyan legyen, hogy az kompatibilis legyen egyrészt kiadás szempontjából, másrészt a következő nagy feladat a rádiók szempontjából. Ez így volt? Tehát ilyen...
Hát nagyon fontos volt nyilván a rádiók szerepe is, ugyanis aki rádióban nem szerepelt, azt nagyon nehezen lehetett alternatív módon befuttatni.
Jó, majd rá fogunk kanyarodni Zámbó Jimmy-re, igen.
Igen. Szóval vannak szabályok. Tehát vannak olyan szabályok, amik pontosan tudjuk, hogy egy rádió szerkesztőnek mikor nem fog megfelelni egy dal, még akkor is, hogyha az a dal egyébként nagyon jó, csak szerkezetileg, vagy hozban. Tehát milyen hangszert például nem szeretnek.
Ráadásul pontosan milyen hangszert, vagy például hogy induljon egy dal, ez pont a 90-es évek elején, 80-as évek végén volt, hogy elindultak, a refrénnel induló dalok voltak, és egyből a refrént oda megmutatni a hallgatónak, hogy már az első 8-10 másodpercben legyen meg a refrén, aztán akkor kezdődhet az eleje, ezek mind ilyen kis titkok voltak.
Így van. Na most van olyan, amikor általában kiadók, menedzserek, producerek mindenbe bele akarnak szólni. Én mindig azt mondtam, van, amikor azzal segítesz egy művésznek és egy előadónak, hogy az úgy jó, ahogy van. Ez nagyon ritka, de nem kell mindenáron mindenbe beleszólni azért, hogy eljátsszuk a kiadósdít vagy a nagyfőnököt. És nekem ez nagyon sokszor bejött, hogy hosszú beszélgetések kapcsán elmondtam tőlük, hogy mi az, amit gondolok az ő zenei világáról, az ötleteiről, és volt, aki megértette, hogy milyen szabályokat, amennyiben szabálynak lehet a zenében elővenni.
Abszolút voltak.
Koncentráljon rá.
Most is vannak.
Igen, és gyönyörű kéz dolgokat hoztak, és azt mondtam, úgy jó, hogy van. Volt olyan, hogy egy picit hamiskás volt valami, de olyan feeling volt benne, hogy azt mondtam, hogy nem fogunk hozzányúlni, nem fogunk javítani, mert annyira érzem, az emberek nagyon érzékenyek audiálisan. Tehát most, hogy mi beszélgetünk, rögtön látják, hogy milyen hangulatban beszélgetünk, mert ugye itt koncentrálnak arra, hogy és ugye nem kapnak semmilyen vizuális élményt, pedig ha minket látnának, milyen jó lenne. Tehát az éneknél még jobban úgy van, hogy előad valaki egy-egy hang, egy-egy érzelmi felbukkanása, úgy tetszik, azt megjegyzi, nagyon a hallgató, és azt keresi.
Mennyi álmatlan éjszakát okozott az a döntés, aminek a végén aztán Zambó Jimmy voltaképpen elindult azon az úton veletek való együttműködéssel, ami aztán az ő egész életművét jelentette?
De a Zambó Jimmyvel nagyon sokat kellett foglalkozni, mert az kétségtelen egy óriási tehetség volt, de hát mint ahogy korábban beszéltünk, a rádió nem volt nagy segítségünkre, és a televízió se nyitotta ki a kapuit.
Igen.
Úgyhogy ott másképp támadtunk. Azt mondtam, hogy tessék a szájhagyományra hagyatkozni, el fogunk menni nagyon sok fellépésre, meg fogod mutatni az embereknek, hogy mit tudsz, és szájról szájra megy a hír, hogy itt van egy olyan előadó, akit lehet szeretni, oda kell figyelni rá, és olyat csinál, amit más nem. Iszonyú munka volt, de ebben egyébként a Jimmy nagyon fegyelmezett volt, tehát hogyha menni kellett, énekelni kellett, és akkor még nem igazán nagy pénzekről beszéltünk, hanem azt mondtam, bele kell tenni ezt a kalapba, hogy megmutassuk, mert nincs más esélyünk. És amikor vita téma kezdett lenni, hogy az Jimmy, az hogy énekel, meg esetleg a külsőségek megjelenésben.
Akkor már ott voltak
milyen
a számok.
Igen, akkor igen, voltak számok, és a nagy ugrása az volt, amikor befűztem az én drága Pásztor Laci barátomat, hogy a Filmslágerek magyarul című kiadványra az Only You és a Ghost című dalt hadd énekelje az Zambó Jimmy. És amikor ezt a lehetőséget megkapta, és azért ebből 550 ezer darabot adtunk el, akkor 550 ezer háztartásban ott volt Zambó Jimmy is. És innen már nem volt megállás.
Hát igen, ezek azok a zsigeri tudások, amik a szakmát jelentik, és a te lényedet jelentik. Egyébként a Jimmy volt az életednek a legnagyobb sikere? Vagy a slágerek? Mondjuk itt most csak nem is financiálisan, hanem mondjuk eladási számokban, vagy ilyenekre gondolok.
Másképp kell mérni, mert ugye a Filmslágerek magyarulból nagyon sok előadó kinőtt. Kinőtt a Gergely Robi, ugye az Emmanuel volt Emmanuel, a nagy slágere,
igen.
Ugye?
Igen.
Onnan nőtt ki a Szulák Andrea. A Zambó Jimmy is, ugye ez volt a forrás tulajdonképpen, ahol magas, tehát nagy közönség előtt meg tudta méretni magát. Tehát inkább azt mondom, hogy ezek a sikerek vonzottak olyan előadókat a kiadóhoz, azt mondták, milyen sikeres, mennyit adnak el, fú, milyen jól élnek ezek az előadók, akik a Magneotonhoz tartoznak. És itt kevesebbet kellett már kutatni az előadókért, a tehetségekért, hanem jöttek. Például a Dobrádi Ákos az háromszor járt nálam, és éreztem, hogy nagyon tehetséges, de valamiért mindig vendéglátósnak gondoltam akkor, amit csinál, és ezt úgy megbeszéltük. De mindig visszajött valamiért, mert jót beszélgettünk, és csodáltam, hogy miért nem küldött el a fenébe, ha megint visszajött. És a harmadik alkalommal még azt mondtam, megérkeztünk, szerződjünk. Emlékszem, hogy a parkolóban nagyon boldog volt, és így lobált császár előtt benn várta, és ott nagy boldogság volt. És azt kérdezte aztán, hogy én miért szerződtettem végül is akkor őt. És akkor azt mondtam neki, hogy azért, mert mosolyogva énekeltél, és nekem ez annyira tetszett, hogy valaki mosolyogva énekel, és azt mondja, erre nem is figyeld, de azt mondja, tényleg mosolyogva énekeltem.
Tehát Pisti, nektek mosolyogva kellett táncolnotok a színpadon. Hát ha nem mosolyogtál a színpadon, akkor, akkor leküldtek onnan, mert az volt a küldetés. A Irigy-Mirigy is a tiétek
nem.
volt? Ők nem, nem. nem a tiétek volt, nem. Igen. Nem tudom, szabad elmondani, vagy nem, de hát 65 éves vagy, ugye? 65 éves korodban kaptad az életműdíjat, egy kicsit csodálkozz, hogy miért ilyen fiatalon, és miért nem egy kicsit később. Mivel foglalkozol most? Megy ugyanúgy tovább, vagy...
Én nem szakítottam ezzel a szakmával, tehát én cégvezető vagyok egyébként ugyan a Magneotonnál, uh-huh. csak a napi operatív munkákban már nem szeretnék részt venni, és csodálatos kollégáim vannak, és ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy tényleg a siker az ebben az iparágban az nem egyes szám, az többes szám. Tehát egyedül ezeket a sikereket nem lehet elérni, csak nagyon komoly partnerekkel, és nekem nagy szerencsém, nagyon nagy szerencsém van a kollégáimmal, mert nagyon tehetségesek, nagyon elszántak, elkötelezettek, és azt gondolom, hogy ők bőségesen benne vannak az én díjamban.
Akkor ez azt jelenti, hogy picivel több most a szabadidőd, mint volt mondjuk 10 évvel ezelőtt. Mivel múlhatod?
Nem érzem még azért, hogy több a szabadidőm, csak elméletileg több lehetne. Ugyanis ragaszkodom ahhoz, hogy én ugyanúgy nézzem, hogy mi az, ami folyik a cégnél, tehát vannak ezek a, úgy tetszik, heti jelentések, minden olyan e-mailre, ami terület érdekel, szeretnék rajta maradni, és hát ugye a művészek azok nem felejtették el a telefonszámomat, ugyanúgy hívnak, és ugyanúgy hétről hétre hallgatjuk a beküldött hangfelvételeket, tehát én benne vagyok ebbe a vérkeringésbe, csak az élvezhetőbb részével foglalkozom most ennek a szakmának, nem ezzel a vezérigazgatónak, ezt is kell csinálni, azt is kell könyvelésre ráfigyelni, ezt nem kell már csinálnom szerencsére.
Viszont a magyar zenei életben és a magyar zenei világ is nagyon megváltozott az elmúlt 5-6-7 évben, tehát eléggé különleges zenei stílusok és különféle előadási módok jelentek meg. Ezek ugyanúgy ott vannak, megtalálnak, megkerestek, és neked ugyanúgy el kell döntened az, hogy igen vagy nem?
Azt mondom, hogy ez a szakma akkor vihető tovább, ha tudsz fejlődni a zenével és a kor üzenetével. Azt szoktam mondani, hogy minden nemzedéknek új zene kell. És ezt tudomásul kell venni. Sőt, olyannak kell lenni, mint a Gyurmának. Tehát ha az ember valamit először hall, akkor jól hallgassa meg, hogy hat rád, vagy hogy hat rád. Mert kell, hogy legyen valami, a sikernek mindig van valami alapja. Kell, hogy olyan hátter legyen, vagy üzenetben, vagy zenei szempontból, vagy előadásmódban, ami kell, hogy működjön. Tehát az nem lehet, hogy tömegek valamit szeretnek, és egy kiadó ne vegye észre, hogy azt miért szeretik. Akkor be kell zárni a boltot, és akkor el kell menni slágermúzeumot csinálni, és fölülni a régi sikerekre, és azt kell mondani, hogy sajnos az új zenékhez nem értünk, nem is tetszik nekünk, nem szeretnénk befektetni ezekbe, csinálja, ki akarja. Tehát ez a szakma, ez nem így működik. Ott kell lenni.
Vannak most a kocsid, majdnem azt mondtam, de az kazetta lejátszójába olyan demo felvételek, amiket egyébként pont ezért hallgatsz, hogy majd kiből lehet kicsoda? Vagy miből lehet micsoda?
Hát ez a kazetta már nem én igaz, tudom, már nem gyártanak
igen,
ilyet.
Igen.
Nincs olyan nap, hogy én ne hallgassak zenét, vagy zenéket, vagy van olyan például, amikor elküldenek 10-12 számot is egy produkció. Nyilván az első kettő nem tetszik, nem fog meghallgatni a következő 8-at, mert az előadó beküldött engem 10 olyan számot, amiből az első kettő se jó, akkor nem érdekel, miért a tizedik lesz.
Vélelmezzük, hogy az első pont az, amelyeket ő is a legjobbnak tartja.
Így van. De van olyan, ami izgalmas, ami izgat, ami azt mondom, hogy elsőre nem működik, de valamit üzen az a zene, és akkor azt mondom, újra meghallgatom, és megtalálom benne, amit szeretnék.
1986-2026-40 év, Jós Pisti, Jós István, Magneoton vezérigazgatójaként, a háttérember, aki a magyar zenei, könnyűzenei életnek meghatározó figurája, volt a vendégem. Pisti, vigyázz magadra! Aztán majd 40 év múlva beszélgetünk még egy kört, amikor már megkapod a második életműdíjadat. Köszönöm, hogy itt voltál.
Rendben van. Szia!
Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Búza Sándort hallották. A viszonthallásra!